Így van, túl késő van az, hogy ne legyünk optimisták, és akkor tök jó, hogy így ezzel is tudunk indítani, mert hogy amíg szólt a zene, addig a két vendégem, Bencúr László és Martinkó József már elkezdett beszélni ugye a Collapsology-ról. Sziasztok!
Szevasz, és üdvözlőjük a hallgatókat.
Köszönöm szépen, hogy itt vagytok először is, és szerintem ugye nem kapcsolódik a jövő építészetéhez közvetlenül ez a téma, de az egész műsor az, mert hogy fázi egy kicsit ennek a műsornak az ötlete, az pont a Collapsology ellen pontjaként jött létre, és említett egy Stumpfbíró Balázst, aki nekem is volt kollégám, és ismerem azt a cikket, amit átküldött, vagy egy interjút, amit csinált, és ez át is küldte nekem, hogy én ugyan osztam meg, és én nagyon lehortam őt, hogy ez szerintem borzasztóan káros, és nem értek vele egyet, de akkor esetleg mondd el, hogy ne, téged mi fogott meg a Collapsology-ban.
Konkrét szituációt tudok felidézni, tehát a nagyon sok olyan építészeti rendezvény van, ahol a fenntarthatóság a téma, és azonnal beletalálunk azokba a közhelyekbe. Ugyanazt a szótárat használjuk, ugyanarról beszélünk évek óta. Nem fogadjuk el azt, hogy tulajdonképpen ez az alapüzenete a fenntarthatóságnak, megjelent az építészetben, megjelent az építészeti tervezésben, hanem úgy kezdünk beszélni, mint hogyha tényleg itt a világmegváltás mindent előről, mindent. És akkor ott volt a Stumpfbíró Balázs, aki mondta, hogy ő is kíváncsi volt, hogy pontosan miért is hívták meg erre a beszélgetésre, és ő, mint jövőkutató, én akkor így ismertem, és a munkásságát igazából nem, belekezdett egy számomra nagyon érdekes. És az érdekessége az a konfliktusban van. Tehát, hogy akkor tudunk beszélni, hogyha ezeket a konfliktusokat, és valahol az építészetkritika is, és valahol az építészeti gondolkodásnak is meg kell találnunk ezeket a stresszpontjait, ezeket, azokat a helyzeteket, amikor érdemi párbeszéd alakul ki, amikor nem lenyomni akarjuk egymást, hanem valahol megérteni, hogy milyen elméletekből, gondolatokból jön egy másfajta struktúra létre. Én azt gondolom, hogy ez a legtermékenyebb. És az én számomra ezért volt, miközben egyrészt újságíróként is, meg szakmagyakorlóként is, tehát nem hívőjévé akartam válni ennek a dolognak, hanem csak, hogy mivel beszélgetünk.
De mi is pontos, mert azt nem mondtad, hogy
igen,
mi pontosan mi is.
És a Collapsology az, mint ahogy a nevében is benne van, az összeomlással foglalkozik. Avval a dologgal, hogy el kéne fogadnunk azt, hogy miközben fenntarthatóságról beszélünk, ez a dolog már elment. El kéne ismernünk, hogy itt van egy hatalmas iparág, aminek érdeke az, hogy fenntartsuk azt, hogy a fenntarthatóságról beszélünk, és ez nagyon-nagyon sok pénzt termel, de alapvetően semmit nem tesz. Mi lenne, hogyha kijönnénk ebből a diskurzusból, és létrehoznánk egy új diskurzust, és azt mondanánk, hogy összeomlás történik éppen. De az összeomlást nem úgy kell elképzelni, hogy lekapcsolták a villanyt, és összeomlott, vagy hogy eltalálta egy meteorit a Földet, és minden, és egy másodperc alatt lezajlik ez a dolog. Az összeomlás az egy folyamat. És ezt, hogyha kutatjuk, akkor azt látjuk, hogy folyamatosan, tehát tele vannak olyan adatok, jönnek a kutatók részéről, hogy bármit is teszünk, bármit is gondolunk, igazából ezek a negatív folyamatok, a globális negatív folyamatok, azok zajlanak. Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy ez a történés, az összeomlás maga éppen zajlik. És akkor mit tehetünk? Ugye egyrésztről vagy pánikba esünk, ők azt mondják, hogy ugye a pánik a legrosszabb, tehát ne pánikba esünk, találjuk ki ezt az...
Don't panic, ahogy Douglas Adams is mondja, és a Galaxis utikas stoppozónak, ha már ugye itt metamódon kapcsolódunk.
Találjuk ki az összeomlást. Tehát, hogy legyen az a civilizációnak ez a küldetése, hogy ennek ez az összeomlás minél laposabb legyen, akár évszázadokon, évezredeken át
hát
tartó folyamat.
Az alapítvány, megint skifit idézzünk.
Így van.
Igen, itt szerintem, bocsánat, csak így azt gondolom, hogy nagyon sok nüansznyi kis különbség van, mert sok mindenben abszolút értem is, amit Balázs mond, de nekem az volt a problémám, hogy volt valami ilyen mondat, hogy merítsünk erőt az őszinte bánatból, és az emberi pszichológiával alapvetően ellentétes, az őszinte bánatból semmilyen erőt nem lehet meríteni, abból apátia következik. Tehát ahhoz, hogy az ember cselekedni tudjon, és azt mondja, hogy érdemes legyen egyáltalán gondolkodnunk azon, hogy találjuk ki a dolgokat, ahhoz kell, hogy legyen valami reménység, mert különben minek? Hát jó, akkor toljuk meg a dolgot, aztán lesz, ami lesz, és szól, ameddig szól. Miközben egyébként ez az egész, persze, hogy összeomlás, de az egész univerzum is folyamatosan tágul, meg összeesik, tehát ez a körforgás része. De látsz, nem akarom tőled is elvenni a lehetőséget, légy szó, és te is szólj hozzá a témához. Ja, várjál, igen, ez a mikrofonod.
Sziasztok! Köszi Márka meghívást, nagyon örülök, hogy itt lehetünk és beszélgethetünk az építészet ürügyén azokról a társadalmi változásokról, amik mindannyiunk életét meghatározzák, és nagyon egyetértek Józsival, hogy itt valami gyökeres átalakuláson kell, megy keresztül a világ, és megy keresztül a társadalom is, és hogy ez aztán felteszi azt az összes kérdést, hogy ennek a társadalomnak ugyanebben a formában kell-e tovább mennie. Azt gondolom, az összeomlás felé tartó világ, vagy az összeomlásnak ugye már sokan mondják, hogy nem felé tartunk, hanem benne vagyunk, és ezt érzékelhetjük a Covid-on keresztül, a gazdasági válságok is egyébként, ugye ez már nem ez az első gazdasági válság, ami ér most bennünket, amit nagyon könnyű külső körülményekre fogni, hogy ne említsek konkrét példát, de hogy ugye az látszott már a 2008-as válság kapcsán is, hogy itt valami teljes átrendeződés alakul ki, és ez nem érintheti kizárólag a gazdasági szektort, hanem az egész társadalmat átszövő mindenre ható dolog. És nagyon örülök, Márk, hogy ezzel a lánynal vezetted be a beszélgetést, mert mindennél jelképesebb egy ilyen gigaberuházás, egy 170 kilométer hosszú épületnek ugye ez egy nagyon könnyen marketingelhető sztori, azért csinálták, azért hoztak ilyet létre, mert rengeteg bankot meg befektetőt lehet rá begyűjteni, mert az ilyen egyszerű, de nagyon látványos dolgokra mindig is nagyon harapott a világnak egy része, akik mondjuk ezek fölött, a hatalmas pénzek fölött prosperálnak, amivel egy ilyet létre lehet hozni. Kirek számítanak ők? Ők a nagyon gazdag emberekre számítanak, mint azoknak a használó, vagy a közepesen nagyon gazdag embereknek.
A tengerpartján.
És nincsen azokkal a sztorikkal semmi baj, amik a jómódú, tehetős, gondolkodó, a világ sorsa felől felelősséget érző emberekre bazíroznak, akkor, hogyha ennek van egy szélesebb társadalmi réteg számára valami megoldást nyújtanak. Én ebben a gigaprojektben leginkább azt látom a problémának, hogy ez nem old meg semmit lefelé. Ez megoldja, lehet, hogy annak a 170 kilométer hosszú házban lakó embereknek a sorsát megoldja, és tényleg 5 perc gyaloglásra van minden szolgáltatás, amit el lehet érni. Mondjuk be lehet menni egy rádióadóba, és ott beszélgetni más izgalmas emberekkel. Hogyha ez is 5 percen belül van, az tényleg marha jó volna.
De egy kicsi ökofaluban is ugyanúgy 5 percen belül van minden, ahogy mondjuk 10 perc biciklire.
Na és akkor itt most inkább visszatérnék arra, hogy én nekem viszont van egy ilyen pozitív jövőképem, tehát amellett, hogy ez a most ismert világ össze fog omlani, amivel egyébként valószínűleg így lesz, és nagyon egyetértek vele, hogy így kéne, hogy legyen, de hogy ez lehet, hogy egy nagyon hosszasan átmenő folyamat, mert rengeteg infrastruktúra az például ettől a jelenlegi világhelyzettől függ, vagy rengetegen függünk ezektől a helyzetektől, míg egy ökofaluban teljesen elszigetelten a világtól lehet, hogy egy szűk közösség számára megfelelő, elegendő mennyiségű élelmiszert lehet előállítani, de rengeteg dologból kiszorulunk a világ más részein. Ezért én inkább azt gondolom, hogy nagyon sokféle élethelyzet van, amiben benne lehet lenni, tehát benne lehet lenni ökofaluban is, benne lehet lenni coworking projektekben a városban, és párhuzamosan lehet olyan életeket élni, amik függetlenek vagy mentesek a most ilyen ilyen teljesen felesleges gigaberuházásoktól, de úgy érzem, hogy azok között, az emberek között, akik között jelen vagyok az ökofaluban, meg a coworking irodámban a városban, hogy ezek között a szituációk között egy új társadalom tud épülni, kvázi egy új most nagy szavakat fogok használni, hogy új világrend tud létrejönni azáltal, hogy sok pici mikroközösségben vagyunk benne.
Ezt veszük, és mindenhol egyébként ezt lehet látni, tehát az online térben is ezt lehet látni, tehát egyrészt még a collapsology-ra visszatekintve, hogy azt is meg kéne határozni, mit tekintünk a világ végének. Lehet, hogy a világ végének tekinthető az, hogy a civilizáció, társadalom ebben a formájában így nem tud tovább menni, és ezt azért mind látjuk, hogy ez valóban így van. Tehát ez nem fenntartható így, ahogy van, de ez nem feltétlenül biztos, hogy azt jelenti, hogy mint egy, nem tudom, Mad Max világ alakul ki, hanem mondjuk egy kicsit kevésbé bőségben duskáló társadalom. Én azt gondolom, hogy ez a bőség kora, erre majd úgy tekintenek vissza, hogy úristen, tényleg ezeknek ennyi mindenük volt, meg ezt tudták csinálni, de hogy igen, tehát a társadalom az teljes mértékben kezd erre a kis széttagozódásba menni. Ezt látjuk, hogy ugye létrehozzuk a saját kis buborékjainkat és a saját kis hitvilágunkat, aminek aztán meg is van a saját maga veszélye, gondolom, mert hogy alapvető társadalmi igazságokat sem fogadunk el egy idő után, és pont ez a line egyébként akár ezt támadhatja alá, mert hogy te ott akkor abban a luxus meg a városodban, te majd ott el tudsz lenni, mert ott majd megkapod azt, amit akarsz, aztán a többiekkel meg mindegy, hogy mi van. Tehát ez is egy picit egyébként ugyanezt erősíti, és szerintem benne van ez a milliárdos bunker építési ösztön is ebben az egészben, ettől tudnak erre pénzt találni.
Ugye ez egy nagyon furcsa paradoxon, mert hogyha csak arra gondolok, hogy Nabateus civilizáció és Petra, ugye akkor ez egy megvalósult dolog, egy vádiban kifaragott...
Most jártam pont ott, fantasztikus hely.
...város, ami egész egyszerűen csak arra kereste a választ, hogy lehet megélni úgy, vagy úgy élni sivatagi körülmények között, mert mindenről, amiről beszélünk, kisközösségek, nem tudom én, azok a mi éghajlatunkon működő, vagy a mi infrastruktúrális körülmények között működő dolog, de ott, ahol nem lehet átsétálni a másik faluban, mert a másik falu nincs is, de közben szomjan hal az ember, az egy teljesen más szituáció. És aztán még persze lehetne mondani mindenféle elképzeléseket, akár az Alavári Ernőnek a magyar építészet eddig sokszor hivatkozott alakjára, aki ugye megtervezte a Békásmegyertől Szentendréig tartó megaépületet a 60-as években, elgondolta azt a dolgot, hogy pontosan ugyanez. Ugye itt a line-nál is az van, hogy ugye nem 170 km először, hanem először csak egy, aztán kettő, aztán három, aztán négy. Ugye a modulok ismétlődnek benne. Ezek a modulok tulajdonképpen fenntarthatóak, mármint hogy az, hogy tényleg minden 5 percre van, tényleg nincsen közlekedés, nincs légszennyezés, hiszen nincsenek magánautók, az árnyékolás, nem tudom, a klimatizálás azok között, a körülmények között, nem külső előforrással, nem olajjal, nem atomenergiával és akármivel, hanem árnyékolással oldódik.
Hát meg napenergiával,
meg napenergiával, így van. Tehát, hogy, és akkor látjuk azt, hogy elkezdjük, ráadásul miközben itt mi a nyugati fehér ember logikájával gondolkodunk arról, hogy milyen rettenetes az izé, és amikor arra gondolunk, hogy tényleg Dubaj vagy Abu Dhabi milyen rettenetes, de ezek ugye egy nem létező dolgok voltak, entitások voltak 50 évvel ezelőtt. Tehát, hogyha valamit gondolunk arról, hogy a teremtő szellem és akarat, ami az ember birtokában van, akkor valakik megteremtettek a semmiből valamit, annak érdekében, hogy infrastruktúrát biztosítsanak a pénznek, hát nyilván mi másnak, de a dolgot létrehozták.
Ennek valami maradandót csinálnak, azért ez nem egy elhanyagoltó szempont.
Másrésztről meg, hogyha ugye még az arab építészete, meg egy csomó mindennel foglalkozunk, és azt gondoljuk, hogy ott van a legmagasabb épület, igen, de az arab építészetben a torony és a teremtővel, vagy Istennel való kapcsolat, és ennek az egésznek a szimbolikus. Ha már egy kicsit árnyaltabban látjuk ezt az egész dolgot, amit az első hírekben azt gondoljuk, hogy ezek megőrültek. Igen, bizonyos tekintetben mi más irányban gondoljuk a fenntartható jövőt, mint akik sivatagban élnek, és teljesen más erőforrásokat kell elosztaniuk, meg erőforrásuk van.
Tehát ez megint egy kicsit ez a nyugati úgy, ember majd megmondja, hogyan kéne élni a kategória?
Így van, tehát hogy és megteremtették, hát igen, az olajból, meg az ő pénzükből, meg a nem tudom, meg micsodából, és én nem védem azt a dolgot, ami jelen pillanatban mondjuk az öböl országokban zajlik, de azt, hogy ők létrehoztak a maguk számára, tehát ilyen, mondjuk 20 évvel ezelőtt, aki azt gondol, ez egy néhány National Geographic arc volt, aki elrepült oda, hogy ott megnézzen valamit, pontosan mit is, nem olajfúró tornyokat. Most jelen pillanatban egy hatalmas turizmusuk van, ami az ő számukra egy gazdasági bevétel, pont valami olyan elképzelés, megint csak egy nagyon zsákutcás elképzelés, mi lesz majd akkor, amikor nem olajból fogunk élni. Akkor abból fogunk élni, hogy egy csomó ember, aki már járt ott, és mondjuk kaszinózni, vagy nem tudom, milyen sielni a sivatag közepén. Tehát baromságokat
csinálni. Gyönyörű helyek vannak egyébként ott, tehát hogy az nem elvitatható. De, tehát a sivatag is gyönyörű, igen, akkor a vörös tengeri partjuk van, hogy...
De végül is ezért már idejöttek, és elkezdtek nálunk költeni, és bekapcsolódtunk abba a dologba, amiben mondjuk Párizs, vagy New York, vagy akár Hongkong, vagy nem tudom én, Tokió be van kapcsolva évszázadok óta. Mi miért ne kapcsolódhatnánk be? Mi itt sivatagban élünk, teljesen más kultúrás gyökerekkel rendelkezés, más forrású emberek. Tehát, hogy azért lépjünk már ki kicsit ezekből a dobozainkból, hogyha mi is megszólítunk olyan szomszédainkat, tehát akik a mellettünk levő utcában lépjenek ki a saját dobozai, de közben a mi gondolkodásunkat is áthatja valami, amiből nekünk ki kéne lépni.
De ugyanide sorolod mondjuk azt is, hogy most nem csak a lányt, hanem mondjuk a fedett sípáját, és adott, tehát amikor már olyan szintű túlzások vannak, ami elképesztő pazarlás.
És ezt mondom, hogy védhetetlen a dolog, és akkor persze mondhatom erre, hogy igen, de Las Vegasban meg felépítették Velence kicsi mását.
Las Vegas-t tartom sokkal jobbnak, tehát a most épül
azért, hogy pénzt keressenek vele, és ők meg mást építettek, hogy pénzt keressenek vele, és akkor ugye elértünk oda, hogy tényleg, ha ki lehet venni olyan entitásokat, például a pénz, nem csak pénzt akarsz keresni vele, hanem például a jövőt a gyerekeidnek, vagy az unokáidnak, meg akarod teremteni a jövőt, akkor mit teszel? És akkor valahogy így kezdjük el ezt ilyen metszeteket nézegetni ebben az egész dologban, akkor kicsit ebből a fekete-fehér ki tudunk jönni. Nem biztos, hogy messzire jutunk, de azért árnyalatok meg tudnak jelenni. Na, és itt jó, hogy építészetről, mert az építészet erre jó. Ugye teljesen mindegy, hogy mi lesz ennek a lánynak, hány kilométer épül meg belőle, mint egy ilyen szalámi, hogy hány szelet, vagy nem tudom mi. Teljesen mindegy, hogy mennyi épül meg belőle, meg hogy mennyi. De az, hogy elkezdünk beszélgetni akár egy ilyen stúdióban, vagy elkezdünk gondolkodni, így innen-onnan megnézni, annak, Az igazi társadalmi küldetése az építészetnek. Az építészet az a metafora, időnként abstrakció, időnként viszont fizikai entitás, amiről van benyomásunk, házakban élünk, hajlékokban, utcákon, szomszédokkal körülvéve. Tehát vannak ilyen benyomásaink, és el tudunk gondolkodni akár a jövőről is.
Olyan szertágazó dolgokról kezdtél el beszélni, Józsi, hogy nem tudom, hogy emlékezni fognak-e még a hallgatók arra, hogy mivel kezdted az egészet, már ezt az utolsó gondolatmenetedet, visszakanyarodva a The Line-ra, hogy picit úgy hangzott, mint hogyha kampányolnál mellette.
Megnézzük a bankszámláját, honnan érkeztek utalások mostanában.
És hogy aztán ugye kiukadtál a végén oda a sok pozitívuma, amit említettél, hogy nézzük több oldalról, és ez tök jó, hogy tudod nézni több oldalról. Nyilván ezzel marketingelték egyéb, pont ezekkel marketingelték az egészet, vagy pont emiatt vált nagyon vonzóvá azoknak a befektetőknek a számára, de ugye mégiscsak kimondtad a legvégén, hogy ez az egész a pénzről szól, tehát ugyanezt a társadalmi struktúrát, amiben egyébként szocializálódtunk.
Én nem vagyok ebben teljesen biztos, hogy csak a pénzről szól, de mindig nem akarom elvenni a kenyereteket.
Hogy én azt gondolom, hogy ezek a típusú beruházások, de majd nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire gondolsz, ha nem csak a pénzre, hogy miről szól még, hogy én nem látom, hogy ez vinne a felé, az új társadalmi modell felé, ami kívánatos lenne, hogy egy, ugye nyilván, ha egy ilyen jómódú világot feltételezünk, mint amit a lányban látunk a látványterveken, az azért feltételezi, hogy repked az ember a világban, hogy jutok el akkor a repülőtérre, tehát hogy úgy nehéz elképzelni egy olyan embert, aki ott letelepszik, és ott akarja leélni az életét. Azt ugye eléggé el tudjuk képzelni, hogy egy erdő szélen, egy kis fakunyhóban úgy szívesen élném le az életemnek egy részét, egy darabig biztosan szívesen lennék ott, hogy egy ilyen gigapolisban, egy ilyen lineáris gigapolisban bírnál le egy hétnél többet eltölteni, hogy mindig azzal
aki jár Dubajba is rendszeresen nyaralni, tehát hogy biztos van ilyen ember.
Biztos van ilyen, de én azt gondolnám, hogy nem ez lenne a társadalmilag az előre mutató, és hogy és akkor visszakanyarodva a beruházókra és a bankokra, akik ezeket vagy ezt a projektet finanszírozzák, én azért azt hiszem, hogy és azt látom, hogy nagyon sok olyan tehetős, jómódú gondolkodó ember és még bankok is, meg beruházók vannak, akik látják a jövőt abban a tekintetben, hogy mondjuk szociális bérlakáspiacot fejleszteni. A világnak egy jelentős részén vannak ilyen kezdeményezések, és elég jól működő, elég sikeres sztori. Lehet, hogy sokkal kisebbet változtatnak a világon, és emiatt sokkal kisebb marketing értékük van, mint egy ilyen jól kommunikálható üveg csíknak a
sivatagban. Ez nagyon látványos, lássuk be.
De ugye ez, hogy ennek tükör üvegből van az oldalhomlokzata hány méter magasan? 150 méter magasságban? Valami ilyen irreális magasságban, hogy hát ez mi más, mint parasztvakítás. Tehát, hogy ezt...
A szószoros értelmében.
A szószoros értelmében parasztvakítás. Tehát, hogy csak tudod, amikor egy ilyen üzleti tárgyaláson vagy egy beruházóval, azoknak nagyon könnyű ezeket eladni. Hát én nyilván gyakorló építészként pontosan tudom, hogy mivel lehet meggyőzni embereket, hogy az visszatükrözi, érted, a sivatagnak a homokját.
Szinte láthatatlan lesz.
Meg a felhőket, amik beúsznak a képbe, és akkor ez szinte láthatatlan. Hát ezt figyelj, ezt látom magam előtt azt az építészt, aki ezt lerajzolta, és elkezdte nyomni a sódert a befektetőknek.
Jó, ne felszabad, mert egy kicsit zenélnünk is kell, tök jó. Ez a jó, amikor úgy kell félbeszakítani a vendéget, mert áramlik a beszélgetés, és én is el fogom mondani, hogy miért gondolom, hogy nem csak a pénzről szól, de szerintem jól elgurult a beszélgetés, és menjen is ez így tovább. Ha szeretnének a hallgatók hozzászólni, akkor ezt megtehetik egyrésztről az SMS számunk a 0636980980, vagy pedig a Facebook oldalunkon is hozzászólhatnak a Kávézó a világ végén poszthoz. Egyébként Tóth Ádám már meg is tette ezt, azt mondja, hogy a földbolygó azért ilyen nehéz, hát komment. Uh-huh. A földbolygó azért ilyen nehéz, mert sok beton van rajta, és lehúzza a nap előtte, ha nem lenne beton a földbolygónak, akkor könnyű lenne a föld súlya neki, most már túl súlyosnak lehet nevezni a bolygót is. Köszönjük szépen. Igen. Hát jó, még várunk ilyen építőjellegű hozzászólásokat, és most jön az egyik nagy kedvencem, a Chromatics-tól a Looking for Love.